Kegyelem, irgalmasság és békesség arasék néktek bőségesen az Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istenünknek ígéjét, úgy, amint a szól hozzánk-e mai vasárnapon, amely íge írva található Nehémiás könyvének első fejezetében, az egész első fejezetben, tehát mind a 11 versben. Az ígét hallgassátok leülve, kellő figyelemmel és alázattal. Nehémiás könyvének első fejezetében a következőképpen találjuk megírva Istenünknek hozzánk szóló szavait. Nehémiásnak, Hakaljá fiának a története. A 20. esztendő Kiszlév havában történt, amikor Súsan várában voltam, hogy megérkezett hozzám egyik atyám fia, Hanáni, és vele együtt néhány Júdából való férfi. Kérdezősködtem tőlük, a megmenekült júdaiakról, akik a fogság után megmaradtak, meg Jeruzsálemről. Elmondták nekem, hogy a megmaradtak, akik a fogság után maradtak meg, nagy bajban és gyalázatban vannak ott, abban a tartományban. Jeruzsálem várfala csupa rés, és kapui tűzben égtek el. Amikor meghallottam ezeket, napokon át ültem, sírtam és gyászoltam, böjtöltem és imádkoztam a menny Istene előtt, és ezt mondtam. Ó Uram, mennek Istene, a Te nagy és félelmes Isten! Te hűségesen megtartod a szövetséget azokkal, akik téged szeretnek és a parancsolataidat megtartják. Legyen figyelmes a füled, legyen nyitva a szemed és hallgasd meg szolgád imádságát, aki most éjjel-nappal imádkozik előtted szolgáidért, Izrael fiaiért. Vallást teszek Izrael fiainak a vétkeiről, amelyekkel vétkeztünk ellened, vétkeztem én is és atyám háza népe is. Nagy gonoszságot követtünk el ellened, mert nem tartottuk meg azokat a parancsolatokat, rendelkezéseket és törvényeket, amelyeket szolgádnak Mózesnek adtál. Emlékezz vissza arra az ígéretre, amelyet kijelentettél szolgádnak Mózesnek. Ha ti hűtlenek lesztek, én elszélesztelek benneteket a népek közé. De ha megtértek hozzám, megtartjátok parancsolataimat és teljesítitek azokat, még ha az ég szélén lennének is azok, akiket eltaszítottam közületek, onnan is összegyűjtöm, és elviszem őket arra a helyre, amelyet kiválasztottam, hogy ott legyen nevemnek lakóhelye. Hiszen a te szolgáid ők, és a te néped, akiket megváltottál nagy erőddel és hatalmas kezeddel. Ó Uram, legyen figyelmes a füled szolgáid imádságára, és szolgáid imádságára, akik boldogok, hogy félhetik a te nevedet. Adj ma sikert szolgádnak, és add, hogy legyen hozzá irgalmas az az ember, én ugyanis a király pohárnoka voltam. Amen. Eddig Istennek írott ígéje, melyet tegyen áldotta a mi Istenünk, áldja meg az ígének olvasását, hallgatását és a mi szívünkbe való befogadását. Gyertek testvéreim, emeljük fel szívünket az Úrhoz, és imádkozzunk hozzá következőképpen. Jóságos Istenünk, szerető édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálás szívvel jöttünk most ide a te szent házadba, azért, mert tudjuk, hogy újra találkozhatunk veled. Tudjuk, hogy te elkészítetted számunkra ma is azt az áldott üzenetet, melyel erősíteni akarod szívünket, lelkünket. El akarod venni fájdalmunkat, és azt akarod elérni, hogy mi igenis rád figyelve éljük életünket. Köszönjük azt a világosságot, amit gyújtasz bennünk, hogy minden külső sötétség ellenére mi a világ világossága tudunk lenni. Add, Urunk, hogy ezt a világosságot ki tudjuk terjeszteni azokra, akik körülöttünk élnek. Hogy ne a véka alá rejtsük el, és ne az ágy alá rejtsük el, hanem igenis helyezzük ki a lámpatartóba azért, mert odavaló az a világosság, ami tőled jön, és ami ott van mindnyájunk szívében. Mindenható Urunk, vezess bennünket most is önmagad felé. Te azért teremtetted az embert, hogy téged, a mindenható, kegyelmesen cselekvő Istent tökéletesen megismerjen. Mi ezt a képességet elveszítettük, de Krisztusban és az ige hirdetés szolgálata által egyre inkább megismerhetünk téged, és közelebb kerülhetünk te hozzád. Add, Urunk, hogy helyreálljon a rend, a teremtés rendje, és mi azt tegyük, ami a mi dolgunk, dicsérjünk és magasztaljunk téged minden időben, minden alkalommal. Urunk, adj most nyitott szívet, és add, hogy úgy tudjuk fogadni ígédet és annak üzenetét, mint tényleg a te szavadat, amelyről tudjuk, hogy igaz és valóságos. Tégy bennünket jó hallgatókká, befogadó szívű hallgatókká, hogy az íge az gyökeret tudjon verni a mi szívünkben, és gyümölcsöt tudjon teremni, ahogy azt te is akarod. Vezess tehát magunk felé, csendesíts el bennünket, és add, hogy az ígéd és annak üzenete legyen most a legfontosabb számunkra. A Krisztusért kérünk, ami megváltónkért, hallgass meg bennünket, és könyörülj rajtunk. Amen. Az íge, melynek alapján szólni kívánok ma közöttetek, írva található az egész imént olvasott szakaszban, de különösképpen Nehémiás könyvének első fejezetében, annak is 11. versében eképpen. Ó, Uram, legyen figyelmes a füled szolgád imádságára és szolgáid imádságára, akik boldogok, hogy félhetik a te nevedet. Adj ma sikert szolgádnak, és add, hogy legyen hozzá irgalmas az az ember. Én ugyanis a király pohárnoka voltam. Amen. Eddig Istennek írott ígéje. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban a mai napon kezdtük el olvasni a Bibliaolvasó vezérfonal szerint Nehémiás könyvét, és elvezet bennünket abba az időbe, amikor hát a templomot már csak-csak befejezték, a templomot már csak-csak újjáépítették a lerombolás után, már ugye elkezdték az Isten tiszteletet, bemutatták az áldozatokat, de még azért nem volt minden rendben, ahogy azt a felolvasott szakaszból is hallhattuk és olvashattuk. A várfalakon még nagyon komoly rések voltak, a kapuk még nem voltak a helyükön, még le voltak égve, még tulajdonképpen az egész város a pusztulás látványát mutatta. 140 év telt el azóta, hogy fogságba vitte Nabukodonozor király Izrael népét, és 140 éve emlékezteti a zsidókat, Izrael népét az ő bűneire és az Isten büntetésére a városnak a látképe. Ahogy tudjuk, hiszen az előzőekben Esdrás könyvét olvastuk, a templomot újjáépítették, ugye az Isten tiszteletet elkezdték, a legfontosabb dolgot azt már megtették, tehát az ember és az Isten közötti kapcsolatot azt már újjáépítették, megtartották az ünnepeiket, de azért ez még nem volt minden, tehát tényleg komoly munkát kellett végezniük ezeknek az embereknek, és hát azt már nem Esdrásra bízta az Isten, hanem egy másik embert hívott el magának, akit úgy hívnak, hogy Nehémiás. És ez a Nehémiás, ez a királynak, a perzsa királynak a pohárnoka volt, hogy ez miért fontos, az majd a későbbiekben kiderül, és ő volt az, akit az Isten arra választott ki, hogy, és hogyha olvasni fogjuk a könyvet, akkor tudni fogjuk és rájövünk, hogy bizonyos szociális problémákat megoldjon Izrael népe körében, és hogy felépítesse gyakorlatilag az egész várost, a várfalakat és a kapukat. Az első dolog, amit tudnunk kell erről a Nehémiásról, az, hogy ő már ott született a fogságban. Sőt, nem csak ő, hanem valószínűleg az édesapja, a nagyapja is, lehet, hogy még a dédnagyapja is ott születtek a fogságban, Babilon országában, illetve aztán később Perzsia országában. Tehát gyakorlatilag nem volt kapcsolata Júdával, nem volt kapcsolata Jeruzsálemmel, nem volt kapcsolata a várossal, soha nem járt ott, soha nem látott, nem látta azt a helyet, soha semmiféle fizikai kötődés nem volt közötte és a város, illetve közötte és Izrael országa között. Mégis milyen csodálatos azt olvasni, hogy amikor jönnek ismerősei, akik onnan jönnek Júdából, és elmondják neki, hogy mi a helyzet, hogy még mindig le van rombolva a város, hogy még mindig nem állnak a falak, hogy még mindig gyalázatos állapotban van az egész környék, akkor mély szomorúság borul rá, és elkezd sírni, és böjtöl, és imádkozik, és teljesen magába zuhan, teljesen összetörik ennek a hírnek a hallatán. Egy olyan ember, aki soha nem járt ott. Egy olyan ember, aki soha nem látta Jeruzsálemet. Egy olyan ember, aki soha nem látta a jeruzsálemi templomot. Sőt, még az apja sem, lehet a nagyapja sem látta. És mégis elkezd sírni, és mégis összetörik ennek a rossz hírnek a hallatán. Miért? Azért, mert azok, akik őt nevelték, azok belecsepegtették a szívébe azt, amit bele kellett csepegtetni. A hazaszeretetet, az Isten szeretetét, azt az értékrendet, ami szerint neki élnie kellett az életét. Tudjuk, hogy azért szórta szét az Isten Izrael népét, azért vitette őket fogságba, mert nem azt tették, amit jónak lát az Úr. Egyfolytában elfordultak tőle, bálványokat imádtak, de ott a fogságban rájöttek valamire, rájöttek arra, hogy rosszul cselekedtek. Hogy nekik az Istenhez kell tartozniuk. És így nevelték a gyermekeiket, így nevelték az unokáikat. És ezért lehetett az, hogy ez a Nehémiás, ez összetört ennek a hírnek a hallatán, és elkezdett sírni, és böjtölni, és imádkozni, hogy ezen a helyzeten változtasson a mindenható Isten. Mit üzen ez számunkra? Hát az, hogy hát nekünk is ez a feladatunk. Nekünk is az a feladatunk, hogy azoknak a szívébe, akiket ránk bízott az Isten, legyenek azok gyermekeink, rokonaink, unokáink, teljesen mindegy, azoknak a szívébe mi is csepegtessük bele azt a fajta szeretetet, hazaszeretetet, amit mi is kaptunk a mi őseinktől, azt a fajta Isten szeretetet, amit mi is kaptunk a mi őseinktől, mert ez a mi küldetésünk, ez a mi feladatunk ebben a világban. Az, hogy továbbadjuk azt, amit mi is tanultunk. Azt, amit mi is megkaptunk. Hát gondoljunk csak bele, hogy mi lett volna, hogyha, vagy mi lenne, hogyha mi se kaptunk volna semmit, vagy mi nem kaptunk volna meg azt, amit végül is megkaptunk a mi őseinktől. Akkor nem biztos, hogy mi most itt magyar Isten tiszteletet tartanánk. Akkor nem biztos, hogy mi itt Isten tiszteletet tartanánk. Nem biztos, hogy lenne olyan ember, aki bejön a templomba. Nem biztos, hogy lenne olyan ember, aki kíváncsi az Istenre. De jártak előttünk olyanok, akik ezt a fajta szeretetet, Isten szeretetet, hazaszeretetet, azt belecsepegtették a szívünkbe. És ez a mi dolgunk is. Az, hogy tényleg otthon, amikor csak lehet, akkor igenis mutassuk meg, hogy hogyan kell élni. Milyen értékrend szerint kell élni az életünket. Mutassuk meg, hogy mennyire lehet szeretni. Nem csak azokat, akik körülöttünk élnek, hanem mindenki mást is. Mutassuk meg, hogy az, amit tőlünk Jézus Krisztus kér, hogy szeressük az ellenségeinket, szeressük az Istent, szeressük felebarátainkat, hogy az igenis az a jó út, az az egyetlen jó út, semmi más út nincs. És akkor, hogyha a mi gyerekeink, és a mi unokáink, és a mi utódaink, bármelyik generációra gondolunk is, nehéz helyzetbe kerülnek, akkor is tudni fogják, hogy hová forduljanak. Akkor is tudni fogják, hogy hová tartoznak, kihez tartoznak. A mindenható Istenhez, és hogy melyik nemzethez természetesen. Nehémiás tehát összetört a hírsúlya alatt, és amit tesz, az volt a legjobb dolog, amit tehetett, hát imádkozik az Istenhez. És érzi, hogy az Isten őt hívja el arra, hogy ezen a helyzeten változtasson. Ugye nagyon szép végignézni, és egybe elolvasni akár Esdrás és Nehémiás könyveit, azért, mert egyértelműen rámutat arra ez a két könyv is természetesen, hogy az Isten az terv szerint cselekszik. Tehát az Isten nem úgy hozza meg a döntéseit, hogy na, akkor kialakult egy helyzet, akkor erre most válaszként ezt lépem. Ő nem sakkozik, hanem ő szépen előre eltervezett mindent, és ez alapján, a terv alapján végzi azt a munkát, amit neki végeznie kell. Vagy végezteti azt a szolgálatot, amit végeztetnie kell. Ugye Esdrásnak mi volt a feladata? Esdrásnak az volt a feladata, hogy visszamenjen Jeruzsálembe, visszavigye oda a népnek egy részét, és elkezdjék építeni a templomot, mutassák be az áldozatot, imádkozzanak az Istenhez, állítsák helyre az Isten tiszteletet. Ez volt Esdrásnak a feladata. Őt nem azzal bízta meg az Isten, hogy építse fel a várfalat, nem azzal bízta meg az Isten, hogy építsék fel az egész várost, ő neki ez volt a dolga, hogy a templomot rendbe hozza. És ő ezt meg is tette. A többihez nem nyúlt hozzá, vagy ha mégis próbálkozott volna, nem járt sikerrel. Miért? Azért, mert egyértelmű Nehémiás megkapta a hírt, hogy még mindig nem állnak a kőfalak. Erre már Nehémiást hívta el az Isten. Az ő vállán nyugodott az a feladat, hogy elmenjen ismét Júdába, vigyen magával embereket, és kezdjék el újjáépíteni a várfalakat. És az Isten mai napig is így működik. Neki van egy terve, és ennek a tervnek a megvalósítására különböző embereket hív el. És mindenkinek más-más a feladata. Más-más a szolgálata, akár gyülekezeten belül, akár egyházon belül, akár családon belül. Teljesen más dolgokat bíz ránk. Hogyha a családot veszük alapul, akkor nyugodtan elmondhatjuk, hogy más a dolga a férfinak, és más a dolga a nőnek, más a dolga a gyermeknek, mert hát ugye nem vagyunk képesek arra, hogy egymás feladatát tökéletesen ellássuk. Egy férfi soha nem fogja tudni azt a családi fészeknek azt a melegét adni, amire egy hölgy képes, amire egy nő képes. Erre mi képtelenek vagyunk. Ugyanakkor hát egy nőnek nem tesz jót, hogyha adott esetben a kiszedett krumplit le kell vinni a pincébe, mert hát ugye arra bennünket teremtett az Úristen, hogy nehéz dolgokat cipeljünk. Mindenkinek más feladatot adott az Isten. És nekünk ezt a feladatot meg kell találni. És hogyha megtaláltuk, akkor meglátjuk azt is, hogy ennek a feladatnak az elvégzésére az Isten nekünk erőt is ad. De csak erre. Minden egyes akadályt elhárít előlünk, hogy meg tudjuk tenni azt, amit nekünk meg kell tennünk. A saját példámat szeretném idehozni, és nyilván mindenki megtalálhatja ebben megint a sajátját. Ugye engem arra hívott el az Úristen, hogy az ő evangéliumát hirdessem elsősorban, hogy az ígét hirdessem innen a szószékről. Minden egyes istentisztelet előtt van egy gombóc a torkomban, és remeg a gyomrom, és olyan borzasztóan izgulok, hogy hát azt a feleségem el tudná mondani, hogy ilyenkor vasárnap reggel, mint csak felkelek, lezuhanyzok, megfőzöm a kávémat, leülök, megiszom, és indulok az istentiszteletre, olyan nagyon beszélgetni sincs kedvem. És minden egyes alkalommal úgy érzem, hogy erre képtelen vagy. Képtelen vagyok felmenni a szószékre, és képtelen vagyok megszólalni, mert egyszerűen tényleg annyira izgulok. De valahogy az Úristen olyan csodálatosan működik, hogyha itt megállok, akkor valahogy megszűnik minden. Akkor megszűnik a gombóc, akkor megszűnik a gyomorremeg, és akkor nincsen más, csak az, hogy én el tudjam mondani azt, amit rám bízott az Isten. Ő ad erőt. Senki más. És én biztos vagyok benne, hogy ehhez hasonló bizonságtételeket mindnyájan el tudunk mondani. Akár a tanár, aki megáll a gyerekek előtt, és látja az osztályt maga előtt, és tudja, hogy na most akkor ezzel a helyzettel meg kell küzdeni, mert van ott 2-3 olyan gyerek, vagy lehet, hogy több is, akinek nem az a célja, hogy tanuljon az iskolában, de ezt valahogy meg le kell küzdeni. Akár egy földműves, aki kimegy a földre, és azt látja, hogy na akkor most ez a helyzet a földdel, az a helyzet a földdel, de ezzel valahogy meg kell küzdeni. Az Úristen megadja azt, hogy meglássuk, hogy ezek az akadályok, ezek eltűnnek. Ezek nem lesznek ott. Csak meg kell találnunk azt a helyet, ahol nekünk állunk kell. És azt a szolgálatot, amit nekünk végeznünk kell. És ahogy már mondtam, Nehémiás a legjobb utat találta meg, az imádságnak az útját. Ez az, amiben az Úristen meghallgat bennünket, és ez az, amiben az Úristen vezet bennünket az imádságban. Nehémiás a királynak a pohárnoka volt. Ez egy bizalmi állás, úgy is mondhatnám. Hiszen a királynak az élete, az ott volt az ő kezében. Hogyha ő mérgezett italt enged a király elé, akkor a király meghal. A pohárnoki állás az egy olyan állás volt, aminél bizalmasabb állás nem valószínű, hogy volt abban az időben. Mert a királynak 100%-osan meg kellett bízni az ő pohárnokában ahhoz, hogy el tudja tőle venni azt az italt, amit meg fog inni. Mert bármikor előfordulhatott, hogy hát valamit belekevernek. És egy ilyen embert nem szívesen enged el maga mellől senki. Egy ilyen pohárnokot nem enged el egy király azért, mert hát neki ott van rá szüksége. Mert megbízik benne, és jól végzi a feladatát, és még mindig élek, gondolja magában. Nem valószínű, hogy elengedi. De az Úristen mégis úgy intézi a dolgot, hogy a király elengedi Nehémiást. Miért? Azért, mert elhárítja az Isten az összes akadályt. És megváltoztatja ennek az embernek a szívét. Nos, kedves testvéreim, ezen a mai alkalmon azt akarja nekünk üzenni az Úristen, hogy a mi feladataink elvégzésére igenis ő itt van, mint segítség. Ki kell nyitnunk a szemünket, ki kell nyitnunk a szívünket, kitárni ő előtte minden gondolatunkat, összetörni, ha kell, sírni és böjtölni és imádkozni, és meglátni azt, hogy ő csodálatosan cselekszik, elhárítja az akadályokat, és erőt ad nekünk ahhoz, hogy elvégezzük a munkánkat, elvégezzük szolgálatunkat. Adja az Úristen, hogy mindig, minden időben, bármit végzünk, bármit teszünk, azt az ő dicsőségére tegyük. Legyen így. Amen. Imádkozzunk. Jóságos Istenünk, szerető édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük neked teljes szívünkből azt, hogy te elhívsz bennünket. Bár tökéletlenek vagyunk, töredékesek vagyunk, bűnösök vagyunk, te mégis ránk bízod a szolgálat elvégzését. Mégis bennünket keresel, mégis bennünket hívsz el, és állítasz szolgálatba, akár a családban, akár a gyülekezetben, akár a munkahelyen, bárhol, ahol nekünk meg kell fordulnunk. Olyan jó, Úrunk, azt látni, hogy te nem csak feladatokkal bízol meg bennünket, hanem nekünk adod azt az erőt is, amire szükségünk van. Hogy a te hatalmaddal ott vagy mellettünk, és elhárítasz minden akadályt, és mi igenis el tudjuk végezni azt, amit ránk bíztál. Add, hogy meglássuk a mi szolgálatunkat, és add, hogy meglássuk a te erődet, ahogy értünk cselekszel, ahogy bennünket áldasz, és bennünket segítesz. Urunk, vezess bennünket magad felé, és add, hogy minden egyes alkalommal, amikor összekulcsoljuk a mi kezünket, amikor kinyitjuk a Szentírást, akkor találkozásunk legyen veled. Áldott találkozásunk, amikor formálsz bennünket, és megváltoztatod életünket. Eléd hozzuk a mi gyülekezetünket, ennek a gyülekezetnek minden tagját. Arra kérünk, hogy te légy vigasztalója a gyászolóknak. Te légy gyógyítója a betegeknek. Te légy az, aki megáldod a családokat, és egyben tartod őket. Te légy az, aki áldásoddal kíséred azt a kicsin gyermeket, akit keresztség sákramentumában részesítettünk a mai nap folyamán. És te légy az, aki bennünket testvérekként megtartasz egymás mellett. Kérünk, így hallgass meg bennünket a Krisztusért, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után a mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek minden jóra vezérlő ereje legyen, és maradjon veletek. Amen.